Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi segítségünk,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumában, János evangéliumának 17. fejezetében, a 3. verstől az 5. versig terjedő szakaszban. János evangéliumának 17. fejezetében, a 3. verstől az 5. versig bezárólag így szól hozzánk Istenünk igéje. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mindenható Atyánk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Szent Háromság, egyik az Isten. Téged dicsőítünk, téged magasztalunk. Ahogy énekeltük ezt a nem könnyű éneket, amely a te szent hármasságod egységéről szól, nehéz volt, amilyen nehéz felfognunk azt, hogy te három egy Isten vagy. De szeretnénk a szívünk mélyén megérteni ennek az üzenetét, ezért kérünk a mai Isten tiszteletért. Köszönjük, hogy itt lehetünk, sok helyről jöttünk, sokféle élethelyzetből. Sok minden történt velünk az elmúlt napokban, években. De itt vagyunk, előtted vagyunk. És mindenért neked adunk hálát. És téged kérünk, hogy a mai nap, és benne ez a megszentelt óra legyen a tiéd, és általad a te akaratodból legyen a miénk. Legyél közöttünk, szent lelked által, ahogy ígérted, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Szeretett testvérek, amelynek alapján Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom az ő szent lelke segítségű hívásával, írva van János apostol első levelében, a 4. fejezet 8. versében. János első levelének 4. fejezetében, a 8. versben így szólít meg bennünket a mi Urunk. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Amen. Kedves testvérek, Szent Háromság vasárnap van. Ezt a régi hagyomány szerint talán nem is nagyon kell magyarázni, hiszen mögöttünk van az egyházi fél év, vagyis hát kezdtünk karácsonykor. Karácsony, húsvét, pünkösd, és mindegyik ünnepen az Isten különböző megnyilvánulásai, különböző munkái, különböző személyei vannak előttünk. Hát nyilván karácsony és húsvét az Krisztusról szól, Krisztus személyéről, de hát van ott ilyen teremtés, vasárnap is, amiben ott van az Atya, mint személy, amit magunk elé vehetünk. Pünköstkor ünnepeltük a Szentlélek kitöltetését, a Szentlélek, mint isteni személy, velünk való közlését, megjelenését. És próbáltunk ebben egy kicsit elmélyedni. És itt van ez a vasárnap, ami a Szent Háromság vasárnap. És egy nagyon nehéz témát hoztam, előre szólok, nem lesz könnyű. Mégis meg kell vele birkóznunk, mert sok minden múlik rajta, hogy hogyan értelmezzük a Szent Háromság Istent. Hát, először is, ha valaki nekem mutat egy olyan igehelyet, amelyben a Biblia konkrétan azt mondja, hogy az Isten egy, de maga közlése szerint három, ahogy a hitvallásaink mondják, akkor nem is tudom, magam részéről én szívesen adok neki egy teológiai diplomát, vagy egy lelkipásztori oklevelet, az enyémet odaadom. Az a helyzet, hogy ilyen nincs. Sehol a Bibliában nem találjuk azt kijelentve, hogy az Isten az három személy. Egy az Isten, de három személy van. Mégis ezt valljuk. Vannak részek, bibliai részek, amelyek együtt említik a három személyt, ezt ugye sokszor halljuk, amikor keresztelünk, hogy a keresztelés a Máté 28 vége. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindezt, amit én parancsoltam nektek, mondja Jézus. Így van, ebben a részben a három isteni személy együtt van említve, de nincs odatéve, hogy ez egyébként egy Isten. Csak az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében történő keresztelést és tanítást írja elő Jézus a mennybe menetele előtt. Aztán van olyan, hogy azt mondja az apostol, hogy hárman tesznek bizonyságot, de ott nem az Atya és a Fiú és a Szentlélek van, hanem a víz, a vér és a lélek. Ez megint nem bizonyíték a Szent Háromságra. Valahol mégis mi vagyunk azok, akik az egész emberi nemzetségből keresztények, akik azt mondjuk, hogy az Isten egy, de mégis háromság. Öröktől fogva három személyként létezik, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek, lényegét tekintve egy. Mit mondunk mi ezzel? Kicsit menjünk végig a gondolatkörökön, ígérem, dogmatikát nem fogok, tehát nem egyház, atyák tanításait, vagy különböző filozófiákat, gondolatokat akarok átadni, de mégis valahol az egzisztencián mélyére kell néznünk, hogyha mi keresztények ennek az üzenetét és ennek az erejét meg akarjuk tapasztalni. Szeretném javasolni, hogy ha úgy adódik, akkor felvétel készül az istentiszteletről. Ha valaki még utána szeretne gondolni dolognak, nem sokára, néhány nap múlva le lehet majd tölteni a weboldalunkról, hallgassuk meg esetleg újra. Szeretnék beszélni Istenről, hogy mi is ez a Szent Háromság, szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban a szeretetről, és azt követően a teremtésről, hogy miért is történt így a teremtés, és mit látunk a Szent Háromság Istenben a teremtésről. Majd szeretnék beszélni az ebből való kiesésről, és a visszatérésről. Hogy térhetünk ebbe az egészbe vissza, majd a végén szeretnék a jövőről beszélni egy kicsit, és ebben a mi keresztény életünkről. Így lesz tehát az Isten tisztelt gondolatköreinek a felosztása. Mit jelent az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek? Azt mondja a Biblia, János 1.18, hogy a Fiú az Atya keblén van. Ez azt jelenti, hogy egy mélységes, belső szeretet kapcsolatban van a Fiú az Atyával, tehát Jézus az Atya Istennel. Később azt olvassuk, hogy a Fiú megdicsőíti a lelket, és a lélek pedig megdicsőíti a Fiút. Másfelől Krisztus dicsőíti az Atyát, az Atya dicsőíti a Fiút. Ez a János evangéliumának 16. fejezetében, amely így felolvasott 17. fejezet 4. és 5. verseiben hallhattuk. Egy nagyon fontos szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ez a dicsőítés. Van három isteni személy, amely a Biblia tanúsága szerint egy nagyon mély szeretet kapcsolatban van egymással, ugyanakkor mindegyik a másik felé fordul, és mindegyik a másiknak szolgál, és a másikat dicsőíti meg. Mit jelent a dicsőítő szó? Dicsőíteni, megdicsőíteni valakit, valamit. Röviden talán annyit lehetne ebből magunknak eltenni, hogy ez nem jelent más, mint hogy dicsérjük. Dicsérjük azt, akit éppen dicsérünk, tehát a dicsőítés szó alapja a dicséret, örömünket leljük benne, örvendezünk vele, örvendezünk benne, vonzódunk hozzá, valamit fontosnak tartunk benne, hasznosnak tartjuk. És ha valami mondjuk egész egyszerűen csak szép, akkor talán ezért a tulajdonságáért szeretjük. Tulajdonképpen van egy személy, akit úgy veszünk körbe önmagunkkal, hogy egyszerűen örülünk annak is, hogyha a közelébe vagyunk. Valaki dicsőíteni azt jelenti, hogy szolgáljuk őt, alkalmazkodunk hozzá, átadjuk magunkat neki, feláldozzuk az érdekeinket, feláldozzuk a saját céljainkat azért, hogy boldoggá tehessük őt. Vagyis, ha az Atya és a Fiú és a Szentlélek egymást dicsőíti, ez azt jelenti, hogy mindegyik személy feladta önközpontuságát, és a másikra tekint. Tulajdonképpen, ha valaki önközpontú, az én központú világban, tudjuk, ismerjük azt a mondást, hogy azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. Ez egyrészt, hogy a csillagok, a bolygók járásából adódó metafora, de van egy másik metafora is, amikor két ember mondjuk táncol. És hogyha az egyik ember áll, és a másik körbe táncolja, akkor ugye az, aki áll, az önmagában úgy érzi, hogy körülötte forog a tánc, körülötte forog a világ. Ha viszont kilép az önközpontuságból, az én központuságból, akkor ő is elkezd forogni a másik körül, és ha már ketten forognak egymás körül, akkor ezt nevezzük táncnak. Tulajdonképpen ez a tánc lényege, és remélem nem botránkozik meg senki, hogyha azt mondom, lehet erről vitatkozni, de képzeljük inkább el, és a metaforának minden jelentés tartalmával próbáljuk magunkba forgatni azt, hogy ha két személy egymás körül táncol, az a tánc minden szépségével együtt. A házasság hetében, a házasság felkészítő alkalmain, illetve hát a kapcsolatépítő tréningeken van egy ilyen fejezet, hogy a tánc, a szeretet tánca, és pont arról szól az egész, hogy
egy házas pár táncot tanul, tanulják, hogy hogy kell táncolni, és meg kell tanulni a táncot, mert a táncban nem lehet magamra gondolni csak. Sőt, igazából a táncban mindig a másikra kell figyelni. Akkor szép, akkor lesz igazán tökéletes bármelyik tánc. Na most, ha három szeméről van szó, akkor ez is egy tánc. Egy szép. A maga belsőségével van a görög egyházatyáknak, azt ígértem nem lesz görög egyházatya, de mégiscsak kell egy mondatot mondanom, van egy szép szavuk erre. Amikor elkezdtek erről beszélgetni, és elkezdtek ilyen tanulmányokat írni arról, hogy a Szent Háromság végül is kicsoda, akkor Politieris Hierius a háromságról szóló latin művében azt írja, hogy ez egy perichorézis. Perichorézis. Ebben a szóban benne van egy nagyon érdekes szó, amit mindjárt ismerni fogunk, koreográfia. A choreografó. Ami egyértelműen is mai nap, a mai szóhasználatban a koreográfia az a táncra asszociál bennünket. Tehát ahogy a koreográfia szót használjuk, körforgást jelent egyébként, meghatározott rendben történő körforgást. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymást dicsőítik. Amikor ezt megfogalmazták az egyházatják, akkor arra utaltak, hogy mindegyik isteni személy a másik kettőt helyezi saját lénye központjában. Tehát önmagában a másik kettőn keresztül értelmezés jelenti ki, és az önmaga központjában nem önmaga van, hanem a másik két személy. Ez egy állandó mozgás, ez egy állandó dinamizmus, amely tulajdonképpen az egész valóságnak a forrása, az egész valóság központját jelenti. Vagyis keresztény értelmezésben Isten nem egy statikus valami, nem egy olyan, ami áll, hanem egy dinamikus, lüktető cselekedet, ami nem más, mint a szeretet. Mert a szeretet szintén cselekedet is tett minden értelmezésében. Ha a Szent Háromságot próbáljuk agyilag felfogni, akkor ez túlterheli a mentális áramköreinket. Ne aggódjunk, ha úgy nem sikerül, nekem sem sikerül egyébként nagyon sokszor megmagyarázni, mégis ezzel próbálkozom, ez lesz ez az Isten tisztelet, kérem a Szent Lelket, hogy segítsen egy kicsit bennünket közelebb ehhez. Mégis valahol, bár nem tudjuk megérteni, ezt itt tudjuk mondani, hogy megérteni, ezt soha nem fogjuk tudni. Sok vallás, sok felekezet nem is akarja, tehát ugye vannak antitrinitárius gondolatok, az unitáriusok, vagy a Jehova tanúi, nem akarják a Szent Háromságot megérteni, ők simán csak egy Istent hisznek, ugyanúgy, ahogy a mohamedánok, vagy a zsidók. A keresztények Szent Háromságba hisznek, mert úgy érezzük, és úgy kaptuk a kijelentést, hogy ebben van valami különleges, valami több is. Hadd mondjam azt, hogy ez egyedi. És talán ez az igaz. Mert amikor ebbe az eszmébe gondolkodunk, akkor egy dinamikus, az életet, a világot megváltoztatni akaró, csodálatos következményeket generáló isteni jelenlétet értünk. Ez pedig a szeretet. Azt olvastuk János levelében, hogy Isten maga a szeretet. Általában, amikor az emberek a szeretetről beszélnek, én úgy érzem, hogy amikor azt mondják, hogy Isten a szeretet, akkor azt akarják megfogalmazni, hogy a szeretet az nagyon fontos. A szeretet talán mindennél fontosabb. Isten lényege a szeretet. Nézzük meg, hogy ez mit jelent a Szent Háromságra vonatkoztatva, vagy a Szent Háromságból. Képzeljük el, hogy Isten egyetlen személy. Isten önmagában egyetlen személy. Amíg egy lényként értelmezzük az Istent, és ott van a teremtés, akkor a teremtés előtt Isten nem lehetett szeretet. Hiszen nincs mit szeretni. Önmagát? az nem szeretet. Az nem a szeretet lényege. Ha Isten egy személy, akkor csak onnantól kezdve van szeretet, hogy Isten megteremtette a világot. És talán sokszor szükségszerűnek érezzük, hogy Isten megteremtse a világot, mert sokszor tanultam, és néha volt, hogy én is úgy gondoltam, hogy a világ azért jött létre, mert Istennek muszáj volt megteremteni a világot, hiszen ő a szeretet, és ha nem teremti a világot, akkor ugyan kit szeressen, csak hogy ez tévedés. Hát, ha Isten önmagában tökéletes lény, akkor nincs szüksége axióma, illetve lehetetlen dolog, hogy az Istennek kell a teremtés, akkor valamit rákényszerítünk egy olyan lényre, egy olyan valakire, amikre nem lehet semmit rákényszeríteni. Mert ha azt mondjuk, hogy Istennek muszáj volt megteremteni a világot, akkor ő már nem is Isten, hiszen van olyan kényszer, van olyan valami, ami fölülírja az ő hatalmát. Tehát, ha Isten egy, akkor viszont nem volt mindig szeretet. Ezzel szemben azt olvassuk, azt tapasztaljuk, hogy Isten szeretet önmagában, teljes egészében. És ezt úgy láthatjuk, hogyha a Szent Háromság egy nagy, teljesen egész szeretet kapcsolat. A keresztény felfogás szerint a szeretet egyenesen Isten lényege. A keleti és más vallások felfogása szerint ennek a szeretetnek azért nincsen ereje és nincs jelentősége, mert a személyiség, az az egyedi valami, az illúzió. Szerte fog foszlani, mint ahogy a világ. Vagy más vallások arra gondolnak, hogy a lélek megszabadul ettől a világtól, ebben a világban meghatározott lényétől, és úgy lesz szabad. Azt mondja ezzel szemben, hogy a valóságban megnyilvánul Isten végső természete, vagyis az a közösség, amit Isten önmagában a Szent Háromságban él, mint szeretett közösség, arról szól a világegyetem. Hogyha ezt valahol nem helyezzük a szívünk mélyére, akkor a valóságnak a különböző próbáin, szikláin szézúzzuk magunkat. Jézus, amikor azt mondja, hogy el kell vesznünk, és ez mind a három párhuzamos evangéliumban megvan, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtartja azt. Ez azt jelenti, hogy ha az ember önmagát átadja, tehát kihelyezi a központot önmagából, és nem én központú lesz, akkor marad meg, akkor válik igazán a valóság részévé, hiszen a valóság, az Isten lényege az, hogy a központot áthelyezi egy másik szemébe. A Szent Háromságban a dicsőítés szó így történik. Egyik személy megdicsőíti a másikat, ez azt jelenti, hogy Isten lényege az, hogy nem én központú. És amikor a teremtettségre néz, amikor az emberre néz, akkor azt láthatjuk, hogy az ember is akkor találja meg lényének értelmét itt a világban, ha ezt megérti. Ha önmagad körül forogsz, ha az én tudatot határoz meg téged, ha arra kényszerítesz másokat, hogy körülötted forogjanak, és azt teljesítsék, amit te elvársz, amit te gondolsz, akkor sose fogod megtalálni önmagadat. Sose fogod megtalálni az identitásodat, a lényegedet, a léted értelmét, mert a léted értelme egy olyan valóságból fakad, az isteni Szent Háromságból, amelynek a lényege az, hogy önmagából kihelyezi a központot egy másik szemébe. És mivel önmagában teljes, és önmagában szeretet, ezt pusztán ráontja a világra. Amikor megteremti a világot, az ebből fakad. És nem azért, mert muszáj neki, nem azért, mert kényszeríti valami, nem azért, mert nyer belőle valamit, hiszen ő önmagában teljes. Ez a szeretet igazi, lényegi eszenciája. A Biblia szerint Isten, aki a világot teremtette, nem magányos Isten, és nem is egy személytelen erő. A világ nem is valami istenek harcából keletkezett valami, de nem is a véletlenszerű vagy erőszakos cselekedetek összeütközéséből fakadó fejlődés vagy természeti erők eredménye. A keresztények elutasítják azokat a teremtés elméleteket, amelyekben ezek a fő mozgató rugók, amelyekből hiányzik a szeretet. Mi valljuk, hogy a világteremtő Isten olyan személyeknek a közösségéből fakad, akik egymást öröktől fogva szeretik. Öröktől fogva. Amit felolvastam Jézus Krisztus szavaiból, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Értjük? Még mielőtt a világ lett. Mondja Jézus. Így történt a teremtés, és hogyha ezt egy picit el akarjuk képzelni, hogy ez... Húzzunk egy párhuzamot, próbáljunk egy párhuzamot találni. Képzeljük el saját kapcsolatainkban, hogy van valaki, akit mindennél jobban csodálunk, mindennél jobban szeretünk, és akiért bármit megtennénk ezen a világon. Képzeljük el, hogy ez a valaki ugyanígy érez irántunk. Ugyanígy szeret bennünket. Ebből a kapcsolatból születik az életre szóló barátság, az életre szóló szerelem, vagy házasság. És ez már maga a mennyország, nem? Ha elképzelünk egy ilyen kapcsolatot, akkor ez már a mennyország, igen, mert ez onnan fakad. Ez abból jön, mert a mennyből származik. Isten ezt akarja átadni. Végtelenül boldog, mert lénye legmélyén, Isten lényének a legmélyén a másikhoz való odafordulás van, a másikhoz való szeretet, a másik szolgálata, és nem a maga dicsőségét keresi. Itt mindenki rögtön, legalábbis a Bibliát ismerők, vagy a kemény hívők behúzzák a kéziféket. És azt mondják, hogy álljunk meg egy pillanatra. Hát Isten nem azt mondja a Biblia lapjain sokszor, hogy engem dicsőítsetek? Hogy az emberek őt dicsőítsék? Hogy mondhatjuk hát, hogy Isten nem keresi a maga dicsőségét? Igen, Isten valóban arra kér bennünket, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjünk neki, dicsőítsük és magasztaljuk őt, és őt tegyük az életünk középpontjába, ez így van. De remélem, hogy azért már valamennyire kezdjük érteni, hogy miért kéri ezt tőlünk. Azt szeretné, hogyha örülnénk. Azt szeretné, hogyha az ő végtelen boldogsága, és ennek az eszmének, ennek a léleknek a tökéletessége töltene el bennünket, és így lennénk az ő képe és hasonlatossága teremtménye ebben a világban. Ha nem az én központúságból, hanem az önátadásból és az önátadáson keresztül értelmeznénk őt és viselnénk az ő képét. Mert tőle tudjuk ezt igazán megtanulni. Ha az életünk középpontjában nem magunkat, hanem Istent állítjuk, akkor ez tökéletes utat mutat nekünk a másik kapcsolatá, másikhoz való kapcsolatunkba. Ilyen a teremtés. Ezt álmodta meg Isten, így teremtette a világot. Ez egy csodálatos körforgás, ha úgy tetszik, tánc. És ebbe hívott és vont be bennünket, azt akart, hogy csatlakozzunk ehhez a tánchoz. A belső kommunikációját mondjuk így kiterjesztette. Kiterjesztette erre a világra, ezért olyan tökéletes ez a kommunikáció. És hogyha valaki ebben a kommunikációban áll meg, akkor azt veszi észre, hogy egyszer csak a kapcsolatai, ami kommunikációk kezdenek helyrejönni. Kezd helyreállni a rend. Azt mondja Isten, amikor megteremti a világot, hogy ez egy csodálatos körforgás, egy csodálatos dinamizmus, egység, és azt mondja, hogy ha hozzá hasonlóak leszünk, életünk célja az övé lesz, akkor ennek a boldogságnak soha nem lesz vége. És el se tudjuk képzelni, hogy mi minden tartogat ez még számunkra. 1 Korintus 2. 7-10 pár sem tudta elképzelni, csak próbált dobni róla. Megjegyzés, ha ezt hisszük, akkor mi vagyunk a legfelelősebb gondviselői ennek az anyagi világnak. Hiszen ez ebben valósul meg. És nem kell ebből a siralombölgyből, ebből a rabságba tartott testből, ebből a dologból ki akarni szabadulni, hanem ebben meg kell találni a helyreállítást. Mert miért kell helyreállítani? Ugyanis mi ebből a körforgásból kiestünk. Isten azt kérte tőlünk, hogy engedelmeskedjünk. Ádámnak és Évának tulajdonképpen egyetlen egy fának a gyümölcséről nem volt szabad enni, és feltették maguknak a kérdést, mi lehet olyan rossz abban, ha valaki eszik egy fa gyümölcséből? Erre most sincs válasz. Igazából nem lehet meghatározni emberi gondolatok szerint, hogy ez miért rossz. Ha viszont Isten útmutatásait figyelembe vesszük, és amikor a céljainak és az érdekeinek megfelelően kezdünk el gondolkodni, akkor érezzük, hogy itt az történt, hogy kiestünk a ritmusból, kiestünk a táncból. Nem úgy léptünk, nem úgy tettünk, ahogy azt ez a önmagában és a teremtettségében is tökéletes Isten megteremtette, és ahogy ez működött, ahogy ez működik. Mi történik, hogyha valaki kilép a táncból, rosszul lép? Rálép a másik lábára, és fájdalmat okoz. A fájdalom, a tökéletes, a gyönyör, az Éden kertjében, az ennek a széttörése. Engedelmeskedj nekem, mondja Isten, pusztán azért, mert szeretsz engem. Kizárólag az én kedvemért. És elbuktunk. Visszahelyeztük a központot magunkba. Statikussá váltunk, megálltunk. Azt mondja Ádám, és azt mondja Éva, hogy én. Én olyan leszek, mint Isten. A pszichológia értelmezése szerint az elidegenedést és nagyon sok zavart az énközpontuság kiteljesedése jelenti az ember életében, amikor nem tud kapcsolatokat teremteni, amikor nem tud a másik emberrel egy közös dolgot csinálni, milyen szép szóval. Amikor önmagunkba temetkezünk, amikor a másik jelenléte nem számít, vagy a másikban önmagunkat akarjuk megvalósítani, vagy önmagunkat akarjuk átsugározni, projektálni a másikra. Kiestünk a táncból. Egy olyan világban, ahol minden ember egy helyben áll, és arra számít, hogy a többi majd körülötte forog, nincs más, csak lelkisérülés. Örömtelen, és a kölcsönös átadásnak a hiánya mérgező. Isten azonban nem hagy ebben az állapotban magunkra bennünket. Isten fia azért született meg ebbe a világba, hogy az emberiség megújuljon, hogy új közösséget, új alapokat teremtsen, amelyben az emberek megszabadulnak önmaguk dicsőítésétől, és átadják önmagukat, Isten központú életet kezdenek élni, és ennek a következménye az lassan, de biztosan, hogy helyreáll minden más kapcsolatuk. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus utolsó Ádám. Az első Ádámnak az Édenkertben, míg az utolsó Ádámnak, Jézus Krisztusnak a Getsemáné kertben kellett a döntéseit meghoznia. Az első Ádám tudta, hogy életben marad, ha a fa ügyében engedelmeskedik az Istennek. Mégsem tudott engedelmeskedni. Életben marad, ha engedelmeskedik, és mégsem engedelmeskedik. Az utolsó Ádámnak is ott volt a fa jelentette a próbát, a keresztfa. Tudta, hogy bele fog halni. Tudta, hogy bele fog halni, ha engedelmeskedik az atyának, mégis engedelmeskedett. Miért halt meg Jézus? Mit nyert ebből Jézus? Ismétlem, mit nyert ebből Jézus? Semmit. Ne felejtsük el, hogy ő az igény szerint megtapasztalta a tökéletes egységet, a szeretetet és az örömöt a Szent Háromságban. Ő már tudta, hogy mi az. Neki nem volt szüksége ránk. Nem volt szüksége arra, hogy az emberek is tudják ezt. És mégis megtette. Ez azt jelenti, hogy nem övé volt a dicsőség, nem az övé, nem ő magát akarta ezzel, hanem minket. Kihelyezte a lényeget, kihelyezte a központot önmagából az emberiségre. Rád. Na ez a szeretet. Amikor az Isten, ami nem szükséges, ami neki egyáltalán, amiben nem nyer semmit, mégis megteszi, nem önmagáért, hanem érted. Ránk figyel. Mi vagyunk a fontosak. Szeret minket. Pedig neki ebből semmi haszna nem származik. És így tudunk mi visszatérni a táncba, így tudunk mi visszatérni ebbe a körbe, így tudunk mi visszatérni Istenhez. Amikor felfedezzük, hogy a hozzánk közeledő és rólunk végtelen és önzetlen szeretettel gondoskodó Jézust, milyen vágyni fogunk rá. Vágyni fogunk a közelségére, vágyni fogunk arra, hogy úgy életet alapozzunk rá, és felhagyjunk végre azzal, hogy önmagunkat próbáljuk megvalósítani, hanem meg akarjuk valósítani ezt a gyönyörűséges egységet, a szeretetnek, ezt a körforgását, ezt a perikoréziszt, ezt a táncot. Életünket, beszéltem már az identitásról, új identitást nyerünk, új alapokra helyezzük. Életünk mozgatórugói teljesen mások lesznek. Nem kell másokat használnunk arra, hogy a mi büszkeségünket, önértékelésünket felturbózzuk. Nincs rá szükségünk. Képesek leszünk odafordulni másokhoz úgy, ahogyan Jézus fordult hozzánk, önérdek nélkül. Önmagunk odaadásával visszahelyezzük magunkat, a teremtésnek az eredeti ritmusába is belekapcsolódunk. És mi lesz így a jövőnk? Ahogy már talán mondtam, de nem árt az ismétlés, a mennyországon kívül csak egy hely van, ahol az emberi kapcsolatoktól, annak terheitől, annak keresztjeitől mentes vagy, ez a pokol. Ha nem akarsz a másik emberrel közösséget vállalni és foglalkozni vele, akkor megteremted magadnak a poklot. A mennyországban mindez feloldódik és megszűnik, ott sem teher már a kapcsolat, de ott azért nem teher, mert a földön gyakoroltad, önmagadból kihelyezted a lényeget, a mozgatórugókat és a másik felé irányítottad az életedet. Hogy végződik az emberiség jövője? A Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve ellentmond minden egyes előrejelzésnek, amit bármiféle filozófiai vagy vallási közösség már megalkotott a világtörténelem során, teljesen más. Miért? Nagyon sok eszme, filozófia és vallás azt mondja, hogy a világ megszűnik, és a lelkek fölszállnak a mennybe. Néha mi is ezt gondoljuk. Baljuk be. Ott hagyjuk ezt a világot minden bajával, nyűgével, és majd fölszállunk a mennybe. Ezzel szemben a Jelenések könyve és az egész Biblia, ugye Ézsaiás is, mit mond? Azt mondja, hogy a mennyország leszáll a földre. Az Isten leszáll ide. Megtisztítja, átalakítja, újjá teremti, Ézsaiás úgy beszél erről, mintha egy új Édenkert jönne létre. Az emberiség ismét abszolút harmóniában él a természettel, nincs többé sérelem, betegség, halál, megszűnnek a faji ellentétek és a háborúk, nem lesz többé szegény, rabszolga, bűnöző, nem lesz megtört szívű, gyászoló vagy beteg ember. A Szent Háromság Isten gyakorlatilag a létnek örvendezve kiterjeszti ezt az örvendezést erre a világra, erre a létre. Közben nem szűnik meg a személyiség, nem szűnnek meg a nemzetiségek, a nemzetek, a fajok, megmarad minden ugyanannak, aminek Isten megálmodta és megteremtette, ne tévedjünk, ott leszünk, magyarok is, magyarként leszünk ott, hogyha esetleg nemzetiségileg ez valakit érint. De ugyanúgy lesz ott a fekete is, a kínai is, ugyanúgy lesz ott a zsidó, a görög, és még sok mindenki más. De tökéletes harmóniában és egységben. A mai világ igazából csak árnyéka önmagának. Az idők végezetén a természet, és vele mi is együtt, visszanyári teljes dicsőségét. A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Róma 8.21. Mondja Pál. A rossz elpusztul, és az, ami most itt titkosan, néha búvó patakként, de azért töredékeiben ott van a világban, a teremtettség tökéletességéből, ahogy Reményi Sándor írja, a szőnyegnek csak a visszáját látjuk, és néha jobb pillanatainkban a színeit is. Az eredeti szépségében és gyönyörűségében tündöklő teremtettség jósága a világban néha-néha felbukkan, de akkor kiteljesedik. És újra itt lesz, amikor visszatér a király. A visszatérő király színe előtt megváltozik az életünk, eltűnik a gyász, táncolni fogunk, zenét fogunk hallgatni, és énekelni, és minden más, amit el tudsz képzelni a lélek gyönyörűségére. Mivel a teremtés Isten képmását hordozza, aki egyszerre egy és egyszerre sok is, benne megújul a világ, és az egyszerre sok rétű és sokszínű világ egyé válik. Egyszerre. Ezt nem tudjuk elképzelni. Törekedünk ökumenére, törekedünk a faji és a nemi különbözőségek megszüntetésére, megjegyzem, ez nem igazán biblikus. De nem fog sikerülni, ott viszont Isten mindezt helyre teszi. Kérdés marad a végére, mit tegyünk mi? Mi a keresztény élet? Amikor arra gondolunk, hogy az emberek egyénileg bűnbocsánatot nyernek, egyesével mindenki, hiszen személy szerint neked megváltott Krisztus, akkor az egy része az egész világ helyreállításának. Pontosan tudnunk kell, hogy amikor mi magunk járulunk Isten színe elé, az a tökéletes béke és boldogság, amit ki akar árasztani a világra, az csak részben, egy részében a tiéd, nagyon fontos részben. Tudnélik, ezt nem nagyon ismerik és nem nagyon tudják máshol. Szingapurban egyszer, 1994-ben egy fiatalt nyilvános megbotozásra ítéltek, és ezért felháborodott az egész világ, az egész keresztény világ. És egy helyi keresztény lelkész ekkor ezt nyilatkozta a sajtónak, hogy nálunk itt Ázsiában, Kereten egy személy, egy ember, az csak egy hangya. A lényeg a közösség. Nálatok Isten képe. Egy ember. Ez egy csodálatos eszme. Mindenki személy szerint fontos Istennek. Isten részei lehetünk, és osztozunk az ő dicsőségében, ahogy azt mondta, hogy Jézus, én az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, átadom nekik. János 17.22. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek úgy, ahogy mi egyek vagyunk. A világ helyreállítása Isten szemszögéből a mi munkánk is.
Összetört a világ, összetört benne a mi életünk, Jézus élete és halála, majd feltámadása egy különleges mentőakció volt, amelynek során Isten az elnyomottakat, a kiszorítottakat, a méltánytalanságot szenvedőket Isten kegyelmébe és Isten kijelentésének talapzatára állítja, a betegeket, a haldoklókat, az elszigetelteket, a magányosokat az ő evangéliumával hívja a közösségre, a kapcsolat lelki örömére. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy te ebben a mentő akcióban részt veszel. Válasz. Az evangélium értelmet ad. Az evangélium értelmet ad az eltölcsi kötelezettségérzésnek. Értelmet ad annak, hogy az igazságért, a valóságban vetett, valóságos igazságban vetett hitünkért kiálljunk. Az evangélium igazságosságra törekszik. Ez a te feladatod is. Az evangélium magyarázatot ad arra, hogy miért hisz mindenki. Mindenki hisz valamiben. Az ösztönös vallásosság. Az evangélium erre is magyarázatot ad, és hirdeti az örömhírt, hogy Jézus által elnyerhetjük Isten bocsánatát, és újból a valóságos ember és Isten kapcsolatba léphetünk. Az evangélium magyarázatot ad arra, hogy az ember lényének lényege miért a kapcsolat. Miért az egymáshoz való kapcsolódás. Az evangélium egyszerűen szép, csodálatos. És ezért értelmet ad a kultúrának és a művészetnek, mert mindig, amikor az ember a szépségnek a körébe lép, amikor egy csodálatos zenét hallgatunk, vagy egy csodálatos, értékes művészi alkotást szemlélünk, akkor az Isten jelenlétét adja át és tükrözi. Őt látjuk meg benne. És ezért legyen az tudományt művelő, legyen az akár kertész, vagy akár orvos, vagy aki művész, a művészetnek szenteli magát, és így alkot valamit, annak az evangélium mindig értelmet ad. Mert nem csak abból áll a küldetésünk itt a Földön, hogy evangéliumot hirdessünk, vagy az evangélium hirdetésével gyarapítsuk a gyülekezetek közösségét, bár ez is elsődleges fontosságú, hanem az igazság, az értékteremtés munkájával előmozdítjuk az emberi társadalomnak az épülését. Ez is a keresztény feladat. A Jelenések könyve azt mondja, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről, halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Amikor ide eljutunk, azt fogjuk érezni, hogy hazaérkeztünk. Végre hazaérkeztem. Ez az én otthonom. Valahol a szívem mélyén mindig erre vágytam, bár soha életemben nem ismertem. Mégsem ez a történet vége. Amikor megérkezünk majd oda, ahogy az egyik keresztény író mondta, rájövünk arra, hogy mindez csak a könyvünknek, az életünknek a borítója. Az igazi történet még csak most kezdődik. A nagy történetnek az lesz az első fejezete, amikor oda-haza megérkezünk. Az első fejezet, amely végtelen fejezetek sorát követ, amit végtelen fejezetek sora követ. És mindegyik fejezet olyan csodálatos történet, de a rákövetkező még csodálatosabb, és az azt követő még csodálatosabb. Ez a világtörténelem beteljesedése. Minden fejezet jobb, mint az előző. Ez vár minket. A Szent Háromság Isten ide és így teremtett, váltott meg és hív mindannyiunkat. Amen. szent ígéddel, mi velünk megváltó. E földi vándorlásból telény út mutató. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel, Mindenható Úrunk, Istenünk, milyen hatalmasak, csodálatosak és fenségesek a Te dolgaid, hiszen Te önmagadban tökéletes, áldandó Szent Háromság Isten vagy, és mégis úgy szerettél bennünket, hogy önmagadat adtad értünk. Be akarsz vonni bennünket ebbe a szeretet közösségbe. Megvalljuk, hogy hányszor tört meg életünkben oly sok minden. Hányszor álltunk meg magunk körül, hagyva, hogy forogjon a világ, és vádoltuk azokat az embereket, akik szintén megálltak, és hagyták, hogy maguk körül, ő körülöttük forogjon a világ, és nem tettük. De leginkább az bánt bennünket, amikor azt akartuk, hogy Te forogj körülöttünk, és szolgálj nekünk, és egyszer csak megláttuk, hogy megtetted. Megtetted értünk, érdek nélkül. Megtetted úgy, hogy semmi hasznod, azon kívül, hogy mi magunkban ne néznénk, és össze ne törnénk, és fel ne ismernénk gyarlóságunkat, neked nem volt. Ez az igazi szeretet. Önmagadat adtad akkor, amikor mi még bűnösök voltunk, és nem tudtad, nem akartad, nem láthattad, csak hatalmas, mindenható mi voltodban, hogy mi hogyan válaszolunk erre. Engedted, hogy mi döntsünk. Urunk, szeretnénk szívünk legmélyéig megérteni ezt a szeretetet. Szeretnénk ezt az áldozatot, amit Te hoztál értünk, önmagunkban megvalósítani, megérteni. Szeretnénk szolgálni neked, és szolgálni az embervilágnak. Mert érezzük és látjuk annak a csodáját, annak az áldását és gyönyörűségét, amit Te teremtettél. És vágyunk rá, vágyunk a veled való teljes, harmonikus, tökéletes közösségre. És ezt oda akarjuk adni, ezt meg akarjuk valósítani, szeretnénk segíteni, megvalósítani ebben a világban, hogy helyreálljon. Hogy egyre több legyen az, amit Te gondolsz, és amit Te látsz, amit Te akarsz ebben a világban, a szeretetből. Urunk, így kérünk legelső sorban legközvetlenebb kapcsolatainkért, férjünkért, feleségünkért, gyermekeinkért. Kérünk testvéreinkért, vérszerinti testvéreinkért, és kérünk a szülőkért. Kérünk a hitbeli testvérekért. Legyen ez a szeretet valóság, legyen ez az eszme, ez a gondolat, legyen Krisztus mindeneknek a középpontja. Mert ő olyan fontosnak tartott minket, középpontba helyezte az ő élete által a mi megmentésünket. Urunk, Istenünk, ha nem is értjük, de érezzük ennek igazságát, tökéletességét, valóságát, segíts nekünk, hogy ki tudjuk ezt vinni, hirdetni, hogy más is belekóstolhasson ebbe a gyönyörűségbe, ebbe a mindenek fölött való szeretetbe. Urunk Istenünk, így kérünk népünkért, nemzetünkért, ami egyedi, különleges és végtelenül szeretett,
a világtörténelem során oly sokszor megvetett, megalázott népért. Legyen feltámadása, legyen helyreállítása ennek a nemzetnek is. Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek által könyörgünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.